Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, ez meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Súlyog Tamás mandátuma hétfőn 0 órától megszűnik, ideglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Súlyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes ez. Úgy véltem, az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akár csak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztosabban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket is, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Súlyog Tamás eltávolítását, Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerinte a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében elbocsátottak, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendő Romulus elmondta, az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálati feltételeknek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Társadalmi párbeszéd indul a szabadságtéri német megszállási emlékmű jövőjéről, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, a Budapest Galéria szakmai tanácsa társadalmi egyeztetést indít tehát, amelyben azt vizsgálják, hogy maradjon-e a szobor, eltávolítsák, vagy valamilyen új formában értelmezzék újra. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid miniszter szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkáslakások bontás elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy a lakosság véleményének figyelembevételével alakítsák ki az új közlekedés biztonsági intézkedéseket. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein a Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseket is ismertette, és arra kérte a partnereit, hogy ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Rakéta és drón támadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán, miközben teheráni jelentések szerint amerikai csapások több iráni térséget is értek. Az iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a támadásokban 3 ember meghalt, 8-an megsebesültek, és megrongálódott a Jász körzet vízellátását biztosító infrastruktúra is. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról, jelentette be a belügyminiszter. Alexander Dobrindt elmondta, a döntést hírszerzési információk alapján hozták meg. Szerintük bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, de később is számíthatunk gomoly felhőkre, és ahol ezek összeállnak, ott záporzivatar kialakulhat, a szél felerősödik. A csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Hideg front vonul át felettünk, ami után napokig derült, de enyhén meleg nyári idő várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Köszönöm, hogy érdem jöttél, útporából felemeltél. Köszönöm, hogy életemnek új értelmet adtál. Köszönöm, hogy segítettél, a bajban nem feledtél. Köszönöm, hogy megérezted, szükségem van rád. Köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban végigasztaltál. Köszönöm, hogy hozzám mindig türelmes voltál. Köszönöm, hogy elviseltél, lehetetlen sosem kértél. Köszönöm, hogy megértetted, de szükségem van rád. Ki tudja, nélküled hol lennék ma már? Ha el sem képzelem, amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, semmékezem.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak, és milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban. Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem. Remélem, hogy velünk tartanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
Barna Sándorral, tiszánindeni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
Főrészben a tiszanánai templomtorony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
Hogyan jöttünk ide a háladó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból, jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, de várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háládó Isten tiszteleten, Tiszanánán?
Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, mint ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Koltóról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult azért energetikai felújítás, meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Kálvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt, természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke, itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg kiválasztottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítása így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
Hát az érzés az mindenképpen. Az Isten hit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le, és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár, amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség, és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az ige hirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az ige hirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
Melyek ezek a szerepek?
Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni, lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsődétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát, vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismeret furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyház történeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert vármérés számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgia. liturgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják és nem azt hiszik, amit mi.
Tükröt mutathatnak számunkra?
Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
De mindannyian egyek vagyunk.
Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
Mert státuszkülönbségek vannak?
Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
Milyen a jó lelkész?
Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos, derék, vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, az azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár felhasználni.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Egy kisvárosban élt egy postás, aki hosszú éveken át hordta a leveleket. Magának való ember volt, visszahúzódó, nem különösebben vallásos. Udvariasan köszönt, de sosem beszélgetett hosszabban senkivel. Egy napon az egyik idős asszony, akinek gyakran kézbesített levelet, meghívta egy csészeteára. Nem akarta hátráltatni a munkájában, csak kiszerette volna fejezni köszönetét. A rövid beszélgetésből újabb meghívások lettek, aztán egyszer ajándékba adott neki egy új szövetséget. A postás elfogadta, otthon egyre rendszeresebben olvasgatta. Nem lett hirtelen más ember, de lassan megváltozott. Elkezdett beszélgetni másokkal is, érdeklődött, néha még tanácsot is kért, egy-két év múlva pedig még a templomba is elkezdett járni. Ilyen az Isten országa. Ilyen az, amikor a mag növekedni kezd. Az evangélium három példabeszédet állít elénk, a búza és a konkoly példázatát, a mustármag példáját, és végül egészen röviden a kovász hasonlatát. Első pillantásra talán a különbségek tűnnek fel számunkra, más képeket használnak, másfajta valóságot ábrázolnak, de van egy közös elemük, üzenetük. Isten országa titokzatosan, csendben, türelmesen növekszik. Nem látványos, nem hirtelen, de biztos és mélyhatású. Az első példázat a búzáról és a konkolyról türelemre int minket. Isten országának egyik legnehezebben elfogadható titkával találkozunk itt. A rossz már jelen van, de Isten mégis türelmes, nem csap le azonnal, nem avatkozik be rögtön. Nem írtja ki késlekedés nélkül a bűnt, mert ismeri az ember szívét, és vár a megtérésre. Ez a példázat tükröt tart elénk, képes vagyok-e elviselni a világban, sőt a saját életemben a búza és a konkoly együttélését. Megértem-e és elfogadom-e, hogy Istennek fontosabb a megmentés lehetősége, mint a gyors ítélet? Mert a végső aratás idején igazságot fog szolgáltatni, de addig is türelmesen vár. Akkor is gyors büntetést várok, amikor az én bűnömről van szó. A második példázat a mustármag növekedésének titkát mutatja be, hogyan lesz a kicsiny magból hatalmas növény. A tanítás világos, Isten művei gyakran kicsinyként indulnak, de hatalmas növekedéshez vezetnek. Ebben a példában nem a türelem, hanem a remény a lényeges elem. Jézus arra tanít, hogy ne becsüljük le a kicsit. Aki ma csak imádkozni tud valamiért, és konkrétan nem tud semmit sem tenni az ügy előmozdítása érdekében, az is elegendő. Vagy ha valaki csupán csendben viseli a keresztjét, ő is részt vesz Isten országának építésében. A kicsiben már benne rejlik a nagy. A harmadik hasonlat, amely a kovászról, azaz az élesztőről szól, új szempontot hoz be, a belülről láthatatlanul formáló erőt. A kovász átjárja az egész tésztát, csendben láthatatlanul dolgozik, de hatása idővel szembetűnő, a tészta megkel. Ez a kép Isten országának belső lelki hatását szemlélteti. Nem látszik a változás egyik pillanatról a másikra, de az isteni kegyelem átformálja a világ gondolkodását, a szíveket, a közösségeket. Ez a példa arra hív, hogy mi is a belső átalakulásra törekedjünk, ne csupán látszat keresztények legyünk, hanem hagyjuk, hogy az evangélium gyökeresen átjárja életünk minden szintjét, gondolatainkat, szándékainkat, magatartásunkat, cselekedeteinket. Aki nyitott szívvel hallgatja az igét, annak a szívében titokzatosan, de biztosan növekedni kezd Isten országa. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel uralkodsz, hanem türelemmel és szeretettel építed országodat bennem és körülöttem. Segíts, hogy ne zúgolódjak a rossz jelenléte miatt, hanem higgyek a te bölcsítéletedben és időzítésedben. Adj reményt, hogy a kicsiny kezdetek is eljutnak a nagy beteljesedésig, ha hozzád hűségesek maradunk. És add, hogy szívem kovászként tudjon hatni, csendben, alázattal, de átformálva a környezetemet szereteted szerint. Formálj engem, és tedd szívemet jó földi, ahol igéd gyümölcsöt hoz.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádió!